Szeretettel köszöntök mindenkit, mai beszélgetőtársam Gellért Miklós, reklámfotó, szervusz, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat.
Szervusz, mivel régen ismerjük egymást.
Igen. Mit csinál itt egy reklámfotós a Kertek Mesék Szerelmek rovatban? Nagyon régen elhagytad ezt a szakmát, ugye?
Hát talán már több mint 20 éve. Viszont tudom hasznosítani. Egyrészt tudom, hogy hogy kell az emberekkel kommunikálni, hogy kell kiadványokat készíteni, hogy lehet furmányos módszerekkel őket behálózni, tehát azért ezt tudom használni ebben a tevékenységben.
Ami nagyon jól jön, mert te a hazai komposztálás egyik nagy úttörője, apostola, nagy öregje, akárkije vagy, ami nagyon jó, és nagyon sok Gellért Miklós kellene még ebbe az országba, ezt azért megállapíthatjuk szerintem.
A szeretem a dicsérgetnek, kicsit hiú is vagyok.
De egyébként a nagyon sok kertészeti probléma közül én azt gondolom, talán a komposztálás, ami leginkább átment. Tudok egy-két dolgot mondani, mit mondjuk, hogy a városi fák körül, amikor fiatalon el vannak ültetve, akkor legyen védőháló. Ezt tudom, hogy 15 évvel ezelőtt ez álom volt, most már mindenhol így ültetik. De hogy például a komposztálás arról, legalább, tehát mint szó, meg a hozzá kapcsolódó alapszavakat a legtöbben már ismerik. Most ez egy dolog, hogy sokan belebuktak, meg nem jól csinálják, de legalább létező fogalomtárunk van most már a komposztáláshoz. És ez a te érdemed is, mert nagyon sok, aki
érdemeknek nyilván, de én mondjuk az első között voltam talán, akik Budapesten komposztálási programot szerveztem. Na itt a kommunikációnak nagy szerepe volt.
Kezdjük innen, hogy ez hogy indult az egész komposztálás. A következő egy órában komposztálásról fogunk beszélni, de most nem arról, hogy akkor mit tegyünk egymásra, meg hova legyen tojáshely, meg a diófa levél, stb., hanem mondjuk az elmúlt 30 évben honnan jutottunk el hová. És ennek kapcsán a kertben meg létrejövő és onnan valamiért kikerülő, meg akárhova kerülő szerves anyagról. Itt majd ugye beszélhetünk arról, hogy mennyi pénzé visszük a szerves anyagot a kertünkbe, meg hozzuk vissza. Szóval hogy a szerves anyag egyenlegünkkel azzal, hogyan lehetne kicsikét jobb gazdaként bánni. Úgyhogy egy picit most minden rádióhallgatót jó komposztgazdává fogunk képezni a következő egy órában. És akkor ennek mentén fogunk a bolgár kertészetről is beszélgetni, mert ők valamit tudtak, és mindig szeretünk így visszautalni a régi szép időkre, amikor olyan emberek éltek, akik sokkal jobban tudták hasznosítani mindennapokban azt, amit aztán nekünk itt ilyen drága kiadványokon kell elhitetni az emberekkel, hogy ez így van.
Ők még nem modernizálódtak ennek minden mellékhatásával együtt.
Hogy kezdődött ez az egész komposztálás történet?
Hát ez egy érdekes dolog, ezt sokan megkérdezik, és igazából nem tudom. Azt tudom, hogy az apám kémia-biológia szakos tanár volt, és egészen kicsi koromtól kirándultam vele, gyíkokat, békákat fogtam, mindenféle egyéb ilyen extrém dolgokban vettem részt. Hát valahol genetikailag valószínű, hogy meg vagyok fertőzve a természettel. Aztán ugye elkanyarodott az életem, és amikor talán kicsit megcsömörlöttem ettől a reklámszakmától, hát vannak azért egy pár, ugye ez nem egy újszerű történet. És hát a 90-es évek végén akkor valami bekattan nálam, akkor volt valami más környezetén probléma is ott Árpádföldön, ahol én élek. Mindegy, lényeg az, hogy valami bekattan nálam, hogy a csodában mit művelünk mi ezzel a természettel. És akkor valahogy nekem ez úgy jött, ez a komposztálás. Ez egy annyira, valahogy megéreztem, hogy ez egy alapvető folyamat, ami az egész természetet jól modellezi. És az első programom épp arról szólt, hogy az embereket vissza kéne szoktatni a kertjeikben arra, hogy a szerves anyagot az böcsüljék meg tisztességgel, és abból engedjék, hogy a természet állítson elő humuszt. Márpedig ez egy nagyon alapvető folyamat. Elég sok előadást tartok, még vidéken is, ami szégyem szemre eléggé furcsán hangzik, hogy én az 5. emeleten a Józsefvárosban született egyén a parasztoknak magyarázom, hogy mi az, hogy szerves anyag.
Ilyen élményem nekem is volt, amikor nem tudom, azt hiszem, hogy zöldségtermesztésről, vagy nem tudom miről, emeltárgyásokról hívtak vidékre előadást tartani, és mondtam, hogy biztos nem én vagyok az, akinek Budapestről vidékre el kell menni, és hát ugye az iparosítás az megtette a hatását, tehát sok-sok generáció, aki már nem találkozik a földdel, és nem ismeri a növényeket, és sokszor jobban félnek a növényektől, mint itt a pestiek, akik mondjuk a kertvárosban esetleg kertészkednek, meg hát azért vidéken tényleg lehet látni a több száz négyzetméteres vagy több ezer négyzetméteres üresen álló telkeket, ahol legalább a családnak valót megtermelhetnék, és sokszor nem. Persze rengeteg pozitív példát ismerünk, de az ember úgy gondolná, hogy a Kárpát-medence az egy ilyen virágzó kert, és hogy ez a zöldség, gyümölcsöt, mindent a kis kertből megtermelünk, és ugye ez jól tudjuk, hogy nem így.
Bár néha van olyan érzésem, hogy lehet, hogy néha jobb lenne, hogyha nem nyúlnának a földhöz, mert amit ma művelnek a nagyüzemi gazdálkodásban, ugye az alapvetően ugye műtrágyáznak.
Azért már jobb a helyzet, mint a 60-as években, amikor
igen, hát talán igen, mert hogy most
nem számított
valami lehet, hogy a műtrágya megdrágult, Amikor hát a Szovjetuniótól olcsó mutrát jött be, akkor mértéktelen mennyiségben szórták ki
a mutrágyát. De azért azok a mondjuk 100 milliós kombájnok, meg mit tudom én, micsodák, amikkel dolgoznak, egyrészt nagyon drága a mutrágya valóban, tehát ilyen gyógyszerárban van lényegében, másrészt pedig tényleg tehát olyan műholdas képek alapján dolgoznak, és szóval, tehát ez egy iparág lett tulajdonképpen. Igen.
Mint de, minden sajnos ez a baj.
De még nyilván mutrágyáznak, meg ők, azt hiszem pont egy gyümölcstermesztő kollégával beszéltem, hogy hányszor permeteznek egy gyümölcsösben egy évben. Nem jó hallani a számokat.
No, hát akkor térjünk vissza a gyökerekhez. Nem az én gyökereimhez, hanem a komposztálás gyökereihez. A egyik legfontosabb természeti erőforrásunk az a termőtalaj. Erről általában elég sok szó szokott esni. Ugye azt mindenki belátja, hogy víz meg levegő nélkül nincs élet, de az, hogy jó minőségű termőtalaj nélkül szintén nincsen élet. Most ma az élelmiszerek minősége, azt mondhatjuk, hogy katasztrofális. Elég sokat foglalkoztam ezzel, mert mivel hogy a szerves trágyázás nagyon erősen visszaszorult, drámaian, ezért a műtrágyával kezelt talajokban egy csomó tápanyag hiányzik. Méghozzá nagyságrenddel több tápanyag, mint amennyi a komposztban van. Tavaly voltam az Omékon, ott meghívtak minket, az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeri Kiállítás és Vásár, aki nem tudná. Ott ilyen gyerekeknek voltak programjaink, azt nagyon élvezték. Láttam egy kiállítónál, hogy műtrágya gyártó, és hogy valami új, egészen újszerű műtrágya van. Na mondom, hát oda megyek, ez az ember az én emberem. Megkérdeztem tőle, hogy ugyan árulja már el nekem, hogy mennyivel jobban műtrágya a szerves trágyánál. Nyilván ez egy provokatív kérdés volt. Hát 5 perc beszélgetés után a következőt mondta az úr. Nézze, uram, az a helyzet, hogy ha Magyarország talajait rendbe akarnánk tenni, akkor az egész országot fél méter vastag szerves trágyával kellene beteríteni. Na, akkor ide akartam kilukadni, de hát ő mondta ki, tehát ő ért hozzá.
Hogyha visszamegyünk azért, hogy most a tyúk volt-e vagy a tojás előbb, akkor azért ugyanoda kell kiukadni, hogy azt mondjuk, hogy szeretnénk, vagy de jó lenne, hogyha valaki előállítana értékes, tápdús élelmiszert, stb. Csak ugye az a kérdés, ez ki fizeti meg, és ki az, aki inkább az olcsóbbat. Ugye ez örök példám, hogy az szerintem ehetetlen, íztelen, pici, apró spanyol epret veszik-e meg 500 forintért, vagy a nagy magyar 1500 fontos epret, csak azt vagy szamócát, ugye azt le kell itthon szüretelni, ugye nincsenek emberek, akik már leszületelik, megbecsüljük-e a szakmunkát, megbecsüljük-e a magyar napsütést, nem tudom micsodát. Most itt igazából a piac dönt.
Te belecsaptál a közepébe, a probléma közepébe.
Tehát, hogy oda megy a magyar fogyasztó, aki a Facebookon megosztja azt, hogy magyar tej, meg magyar nem tudom mi, meg nem tudom, az ott teljesen jó.
A módszerekkel van de a probléma, nem a tájjal van a probléma, hanem a mi módszerekkel.
És vagy a pénztárcája nyilván, a pénztárcája is, aztán az 1500 forintos kiskertben termelt epret veszi meg, vagy pedig az import epret, ott akkor nagyon sok minden eldől.
De behoznék neked egy új szempontot. Ha azt számítanánk ki, hogy az egységnyi zöldség gyümölcsben lévő tápanyagnak az árát mondanánk meg, akkor kiderülne, hogy a biotermék olcsóbb. Na most persze tudjuk, hogy mindennek az egyetlen egy ismérve az, hogy olcsó vagy drága. Ennél többet nem kell tudni egy termékről. Ez a probléma, mert hogyha aki, én mondjuk 20 éve biót eszem, ezt tudom. Tehát eleve, aki biót eszik,
azt
tudja.
Mit jelent, hogy tudjuk?
Hogy?
A kertedből, amit ő
kitermel? Hát akkor még nem tudtam megtermelni, most azért már van.
Na, miket
hát most kína van egy tanya, ami a Csömör határában van, ahol nekem van egy területem. Hát most az igazság, hogy én most ilyen tudathasadásos állapotban vagyok, mert én egyben ilyen néptribún vagyok, egy ilyen megszállott ismeretterjesztő valaki, és ugye most néha nem tudom, hogy most kapáljak, vagy pedig mondjam az embereknek az igazságot.
Szószék vagy az ekét fogja.
Igen, ez egy elég nagy probléma nekem mai napig. Hát az apám tanár volt, tehát valamit volt mit hozni magam, úgyhogy ez még gond, de...
Már most nem számon kérően kérdeztem, csak
nem,
hogy vannak-e olyan, most kudarc élménye mindenkinek van, de vannak olyan sikerélmények, amit tudti, hogy meg tudsz otthon termeszteni. Most aki mondjuk szereti a limonádét, meg a bodzát, nem tudom, most a bodzát például mindenkinek szoktam itt kezdő növény, most túl azon, hogy ilyenkor csorog a tetűtől, de igazából bodzatermesztésbe, mármint házi körülmények között, még senki nem bukott bele, mert a bodzát egyszer ültetem.
Egyébként náluk ott annyi bodza van a határban, hogy
így van,
nem kell bele foglalkozni.
Nincs a kertjében, és bármelyik sarokban pont a komposzt mellé egyébként tökéletesen elfér, belemelt a gyerek kismatonok.
Nálam vadul kinőnök a kertben, nálam egy elég vad kert van, úgyhogy az egyik szomszédom nagyon fölháborodott már, és azt mondta nekem, hogy neked egy erdőbe kellene élned. Na mondom, most valaki rátapintott a lényegre. Tehát nyilván a mai kertek azok nem úgy néznek ki, mint mondjuk 30-40 éve, az egy levei probléma, ugye jelenleg ugye fű van, tuják vannak, már a lombhullató
fa is már tuja probléma. Most már kipusztult szerencsére,
úgyhogy
hát
igen,
már...
igen, a természet azért dolgozik rendesen. De hát az, hogy például a fának a lombját, azt ugye hulladéknak tekintjük, vagy szemét, az szemetel a fa meg.
Képzeld, de hogy engem
éves jó Istenem.
Kis egy strand igazgatóval beszéltem, hogy tudnak-e valamit csinálni, hogy a fűszfák hullanak, és annyira szégyeltem magam, mert azt mondtam neki a telefonban, hogy igen, a fűszfa nagyon gyorsan nő, ugye ezért ültetik strandra, stb. Vágja vissza alul, de ugye egy természetes dolog, mert kérdez, hogy tápanyag problémája van-e a fűszfának, hát mondom, nem hiszem, hogy fűszfának tápanyag problémája lenne, már felvételi, de hogy mondom, az én fűszfám, nekem is van egy fűszfám, és mondom, nagyon szép és nagyon jó, és gyorsan megnőtt és árnyékot ad, de mondom, az is nagyon sokat szemetel, és akkor utána gondolkoztam, hogy jó, ég, azt mondtam neki, hogy szemetel. Igen, gondolatot én is, hogy éreztem magamat, de valami, tényleg egyébként ezt a szót, hogy szemetel egy fa, ezt ki kéne vezetni sajnos.
Na, elállom neked, én...
Na, mondj egy szót erre.
Egy ideje bevezettem, ez nem az én saját találmányom, a különböző komposztálható anyagokra, hogy zöld javak. Na most ezt nem én találtam ki, a Svájcban hallottam először, kint voltunk egy programon, ilyen komposztálási programon, és ott hallottam először, hogy Grüngut, aki németes, az rögtön érti, és rögtön, nem is tudtam, hogy mit jelent, mondom, ez csak azt jelentheti, amire én most gondolok. Tehát nem zöld hulladék, meg biohulladék, édes Istenem, hát az, hogy petpalac, az egy hulladék, de az, hogy lehet a falevelet hulladéknak nevezni, az egy totálisan félrevezető dolog. És akkor ugyanúgy bánunk vele, mint a többivel.
Aranyeső hullik a fűszfalat, ezt fogjuk mondani ezentúl.
Na.
A sárguló levelek, amit...
Zöldjavak.
Zöldjavak.
Ezt mondjuk el. Jó, hogy hát, ha be... Már egyébként sokaktól visszahallom, hála Istennek. Jó. Tehát az egész szemléletünk nagyon félrement. Nyilván a város életforma az sokat ártott ennek, de most már az a baj, hogy vidéken is eléggé elváltozott a világ. Na, a lényeg az, hogy például a legfontosabb a biogazdálkodásnál is a szerves anyag. A szerves tápanyag. Na most ugye azt mondják, hogy körülbelül ugye műtárgyában van alapvető három anyag, a foszfor, nitrogén, kálium, meg most már még egy pár dolgot bele szoktak még kevergetni. Na ehhez képest a szerves anyagban 40 féle van legalább, tehát nagyságrenddel több. Na most ezek a fennmaradó mennyiség, ez ami hiányzik ma az élelmiszereink.
Nem pici dobozban van, és ilyen tekerővel ki lehet szórni, hanem villázni kell, és nem tudom micsoda, tehát itt megint, jó, megint, hát... megint az van, hogy ugye a kényelmi szempontok.
Hát meg nincs állattartás, visszaszorult az állattartás jelentősen. Ráadásul régen az a tanya, ahol vagyok, ott ez egy klasszikus tanya, ami azt jelenti, hogy vannak állatok, megtermelik a gabonát az állatoknak, illetve a takarmányt, zöldséggyümölcs, és a rendszer egy egységes egész alkot, mert a szerves tárgyát ki tudjuk rögtön hordani a területre. Van alom, amivel például talajt tudunk takarni, ez egy viszonylag új módszer, hogy főleg most, hogy ilyen nagy szárazságok vannak, a talajtakarás az erősen kezd terjedni a biogazdálkodásban. Persze nyilván ez ilyen nagy 100 hektárokon nem működ, nem lehet megoldani, de olyan kiskerti szinten nagyon jól működik. Tehát például az alom, amit a lovak alól kiszednek, vagy bármelyik állat alól, ami még ugye még abban van egy kicsi terves trágya is, de azért nagy rész szalma van, azt nagyon jó ki lehet tenni a lágyásainkra, ezáltal a kiszáradást meg tudjuk akadályozni, miközben lassan az ezek is bomlanak. Tehát végülis előbb-utóbb szerves anyag lesz belőle. Mindig azt mondjuk, hogy az erdőbe, ha kimegyünk, ott is ugyanígy működik. Hát ami lehullik falevél, a senki nem gyűjti össze, meg főleg nem is gyújtja meg, ugye nagy halomba rakva, hanem ami ott levél, az egy talajtakaró anyag.
Igen, de gondold, a levél, hát néha én bepróbálkozok ilyennekkel, amikor azt mondják, hogy hú, rengeteg a tyúkur az alma a fa alatt, és akkor mondom nekik, hogy a tyúkurt azt ott kell hagyni, mondom, akár meg lehet nyírni egyébként, de a tyúkur az sokkal kevesebb
vizet vesz. Nem véletlen, a tyúkok szeretik. Valami lehet abban valami nagyon jó dolog, mert hülyék ezek a tyúkok.
De hogy az a lényege, hogy egy tyúkur az többet segít, mert hogyha kiszedjük, a picike kis gyökere van, mert hogy nem szárad a talaj, nem szárítja ki a nap, tehát többet ad a fának azáltal, hogy alatta a terület az nedves marad, mint amennyi vizet az a picike tyúkur elvesz a fától.
Így van. De ez visszakerül a talajba, mert hogyha mondjuk...
Utána bekapáljuk, persze, nem csak, hogy
tehát nem, a füvet csak kellene elvinnünk.
Igen, mindig. Csak hogy át kell állítani az agyunkat, mert most valaki azt mondja, hogy nekem tyúkurusott a... Ugye, mert azt szeretünk, mint a, nem tudom, az ilyen mesekönyvekben, hogy szép tányér van a fának, és akkor
szeretjük
ki van gyomlálva.
Takarítani. Ezt mindig elmondom, hogy
takarítás-mániások vagyunk.
A nappali szobában baromi jól működik. Csak ott egy másféle rend van. A kertben a természet rendje van. Ott ne takarítsunk. Lehetőleg semennyit ne takarítsunk, mert az visszakerül a minden, ami szerves, kvázi hulladéknak gondoljuk, az mind visszakerül a körforgásba.
Na de hogy néz ki egy átlag mondjuk budapesti kert? Úgy néz ki, hogy hulladékgyűjtő, ez zöld hulladékgyűjtő zsákok vannak, ami ugye egy nagyon nagy eredménynek van kikiáltva, erről majd akkor majd mindjárt kicsit mesélj, mert látom, sírva hogy sírva fakad, igen, de lényeg az, hogy akkor ez körjárat van kedden, csütörtökön a Zuglóba, és jön a zöld hulladékgyűjtő, stb., és akkor lényeg az, hogy van egy kertünk, 3-400-500 négyzetméter, szisztematikusan összegyűjtünk minden zöld hulladékot, akkor így mondom,
mert hogy hulladék
berakjuk
egyébként
a zsákba, kitesszük, jön a gázolajmotoros kukás autó izé, ami mondjuk jó, hogy mondjuk ezt elviszi egy nagy komposztelepre, ahol bedarálják és stb. Tehát
ezen azért még vitatkoznék, na, de mindegy,
ezt,
jó
ezt
van.
Ezt is mondd el. Igen, és utána pedig azt mondjuk, meg akkor írunk a Facebookon a kertészeteknek, minden, hogy honnan tudnám a tápanyagot ugye pótolni, miután szisztematikus munkával eltávolítottam onnan, és akkor vesznek A. Szerves trágyát, B. műtrágyát. Tehát, hogy tulajdonképpen kivisszük
vagy azt, komposztot, a saját komposztjukat visszavásárolják jó esetben, amit ugye már valahol elkomposztáltak. Tehát ez rendkívül logikus és észszerű dolog. Na, egyébként következő a helyzet. Ez az egész úgynevezett zöld hulladékgyűjtés az arról szól, hogy nem a fa levelet égetjük, hanem az üzemanyagot. Mert ugye ennek az volt az egyik legfőbb indoka, hogy ne égessenek az emberek. Csak ugye ez megint ilyen politikus logika volt, hát bocsánat, ezt kell mondanom. Tehát az a megoldás például, hogy a 16. keletben azt találták, hogy az minden létező levelet össze kell gyűjteni. Tehát azt jelenti, hogy mit tudom, ilyen 100-100 tonnákat gyűjtenek össze-ősszel, és az emberek, mivel kapnak egy zöld műanyag zsákot borítékban, és hát megkérik őket, hogy ebbe gyűjtsék, sokan azt gondolják, hogy úgy látszik, ez valami kötelező dolog. Hát tudjuk, hogy a választások után tudjuk, hogy az embereket hogy lehet irányítani, tehát ilyen csacsiságokkal is. Úgyhogy igazából, mivel erről egyébként semmi más nem jelenik meg a sajtóban, ezért az emberek azt gondolják, hogy hát ez az a jó, hogyha mi ezt összegyűjtjük. És aztán, amiről te beszélsz, hát előbb-utóbb tápanyaghiány van, és akkor jó esetben még vesznek majd pénzért valami tápanyagot, természetes tápanyagot.
Egyébként fővárosi szinten ez mondjuk egész jól működik, mert mondjuk a főkert az mondjuk rendszeresen lehet látni, hogy a főkertes kollégák azok mondjuk ezt a kész komposztot, ezt végig szórják, úgy csinálják, hogy a lapát végén ott van a komposzt, és akkor
billegtetik
a végén, ezt tavasszal lehet látni, és rászórják a fűre. Tehát tulajdonképpen fővárosi szinten ez egész jól működik.
De előbb elviszik valahová.
Elviszik a Keresztúri úti telepre. Jártál te már ott?
Jártam azt
ott az óriási komposztelet.
Hát ez egy ilyen jó sok energiával, de miközben az, amit oda kivinnek egy részét, ott helyben is meg lehetne oldani. Például nekem az agyrém, hogy a Városligetből, illetve a Népligetből elviszik a falombot. Nem értem. Komposztálni.
Gondolom, kiviszik oda.
Na de hát régen azt kutyának nem jutott eszébe, mi gyerekkoromban ilyen nem létezett.
Na jó, oké, csak honnan indulunk? Onnan indulunk, hogy
a
lakos betelefonál az önkormányzatnak, hogy miért a rendetlen ez a park, itt vannak a levelek, kérem szépen,
itt
hát ezt se csinálják?
Itt jön a kommunikáció. Sokat kéne erről írni. Néha írogattam erről, de most...
Ezt szolgálják ki a városvezetők, hogy
hát nem jó, mert szegélyvezető,
ne haragudjon, rohanunk és szedjük össze a levelet.
Erről kellene többet írni. Nagyon sok cikket írtam én már életemben, és igazából ezt nagyon egyszerűen lehet magyarázni, ez nem egy olyan bonyolult dolog, és az emberek nem, annyira az emberek nem korlátoltak. Tehát ha megértik azt, rengeteg komposztási programunk volt az elmúlt években, Zuglóba is mi kezdtük el, aztán mit tudom én, a 16-ban van Kispesten, több helyen is van, Szentendrére minden évben hívnak előadni. Tehát igazából sok helyen van ilyen, de a kommunikáció az nagyon fontos. Meg kell érteni az emberek, hogy nekik ez jó. A más kérdés, hogy esetleg még érdekelté is lehetne tenni, hogy azt mondani, hogy nagyon szigorúan mennyiség arányos a személydíj, és ha beteszik a kukába, akkor azért majd fizetni kell nekik. Egyébként uniós előírások vannak erre, csak úgy ezzel sem nagyon szoktunk foglalkozni, mint túl sok mindennel.
Na most a kertben kétféle komposzt képződik, az egyik mondjuk a fű meg a lomb, ami bezsákolható, vagy elkomposztálható, mert az azért tényleg úgy elrohadt hónapokon belül. A másik, a problematikusabb, amire nekem volt egy nagyon jó ötletem, és aztán kiderült, hogy ezt már régen megcsinálták a 12. kerületben, ahol is azt csinálták, van ott egy külön zöld iroda, aki ezzel foglalkozik, hogy csináltak ilyen daráló járatokat, vagy valami ilyesmit. Ezt én is olyan régóta be akarom vezetni.
Másodikban is volt ilyen, most nem tudom, van igen. Azt hiszem, azt mi javasoltuk annak idején.
Na mindegy, szóval, hogy körbejár, az a lényeg, hogy vannak napok, és akkor ki lehet állni a fágaimmal, meg a nem tudom mit kezdeni, és akkor ott ledarálják nekem, és akkor ott marad egy ilyen halom fadarálék, ami szuper egyébként mulcsolni, betakarni.
De ezt meg kell nekik magyarázni, hogy nem azért csináljuk, hogy elvigyük utána, hanem az, hogy ott maradjon neki, hogy milyen hasznos dolog lesz az nekik. Csak ezt tudniuk kell, mert az emberek ma már erről nem tudnak. Hát veszik a fenyőháncsot, amit Németországba ide szállítanak, jó drága pénzért, először elégetik
a fa... Nem Németországból, szerintem Oroszországból lenyelik szerintem, és Németországban dolgozzák föl.
Na az egy külön történet nyilván, de hogy akkor ennek a funkciát kiválóan betölti az, amit összedarál.
Hú, a fenyőkéreg az szerintem súlyosabb trend, mint a tuja volt annak idején.
Már a fenyő?
A fenyőkéreg, a fenyőkéreg, ja. A mulcskét való használata, az egy súlyosabb
trend. De állítok, majd is hallottam, hogy ezt májtok színezik is, valaki
hát
mondta.
Ő, ugye ami a már túlábbfejlesztették. Fenyőkéreg az ugye drága, meg behatárolt mennyiség van belőle, és akkor inkább csinálnak fadarálékot, és az beszínezik.
Hát, de mivel színezik ezt a
hát festékeny.
Édes jó, és persze, az a baj, hogy ez megállíthatatlan a fejlődés az Isten szerelmére.
Fadarálékok. Meg egyébként a legdurvább az, amikor bejött ez a fenyőkéreg, én emlékszem, akkor középiskolás voltam, 90-es évek közepén, akkor még csak egy-két ilyen fenyőkéreg kereskedő volt, most már nagyon sok van. Hát tulajdonképpen én is akkor úgy éltem meg, hogy Istenem, hát ez fantasztikus, hát csak leterítem az ágyás, és nincs több gond. Na most akkor, amikor ugye aztán valaki elkezdi ebből a fenyőkéregből kiszedegetni a lehulló egyéb zöld javakat, hogy akkor vezessük be ezt a fogalmat, akkor azért azt megtudja, hogy mit jelent ez a fenyőkéreget tisztán tartani, míg akkor, amikor mondjuk ilyen fadarálékot használunk, akkor a fadarálékkal együtt, ha mondjuk le akarjuk takarítani azt a területet, mert takarítási mániánk van, vagy éppen a virágot akarunk kutatni valamit, akkor azt azzal együtt le tudjuk takarítani, mehet a komposztba. Tehát, hogy a kertnek a része...
És mi lesz az erdőkből, hogyha minden fenyőháncsot elviszünk onnan?
Szerintem ez úgy, hogy egyébként a kitermelt fenyőfáknak a háncsát adják el így
külön. Amit letadám,
annyira nem látok bele ebbe az iparágba, de gyanítom, hogy nem mennek ki az erdőbe és szedik le a
hánc. Már sajnos mindent el tudok képzelni ma már. Tehát az a baj, hogy ami a kertben van, azt kéne megtanítani, ami ott van, azt böcsöljük meg. Semmi, soha nem kell csinálni. Na most a másik a konyhai dolog, ami probléma szokott lenni, mert azt nem szereti, az FKF se szereti beszállítani, mert hogy az sok nedves minden van benne. Na most erre vannak a komposztáló edények, hogy nagyon, nagyon kompak legyen, és akkor ott mindent be lehet rakni, még a kertből is egy pár dolgot, hogy minél többféle kerüljön bele, és majd kicsit a technológiáról beszélünk, és csodálatos komposzt lesz belőle. Hát ezt most már azért elég régóta megtapasztaltam. Humusz. Azaz humusz. Ne felejtsük el, hogy ez az valójában ez humusz.
Egyébként szerintem odáig, hogy gyűjtjük komposztot valahol hátul a kertben, ahol nem büdös, ideig sokan eljutnak, és utána valami történik, és elfelejtik, meg nem szedik ki onnan, meg több olyan történetet hallok, hogy igen, gyűjtöttük egy darabig, aztán kirúgtuk egybe az egészet, mert nem tudtunk vele mit kezdeni.
Ez a utána, kommunikáció, a másik
utána
az,
hogy... nem merik felhasználni, nem, ezt rátehetem a kertet, nem égeti
sokat
meg.
Kéne erről beszélni. Hát én a Zuglóban én nem tudom, hogy szívesen venném, ha vívnálak engem oda, hogy írjak cikkeket erről, mert népszerű formában nagyon jól tudok írni. Tehát én tudományos eladást nem szeretek tartani, mert tudom, ennek semmi értelme. Tehát nyilván mi se úgy beszélünk itt egymással, most mindenféle kémiai képeteket dobálozunk, akkor biztos mindenkinek el fog menni az egésztől a kedve egy életre. Tehát nem egy olyan bonyolult dolog, ez csak igazából meg kell értetni. A másik az, hogy a hulladékarányos szemédia az egy érdekes kérdés lenne, amit nem tudom, hogy ez már mindig kerülgetjük ezt nagyon régóta. Tehát aki szerves anyagot betesz, annak az fizesse, vagy aki zsákot kirakja, az fizesse meg, de jól fizesse meg.
De most a trend az például, hogy melyik kerület ad több ingyen zsákot.
Na igen, mert megint a politika beleszólt.
Aminek van egy, ugye kiszolgáljuk ezeket a lakosság igényeket.
Minden igényt ki kell szolgálni.
Aminek
igen.
Szerintem egyébként van egy sokkal súlyosabb hozadéka. Több lakos azt képzeli most már, hogy ő szívességet tesz az önkormányzatnak, mert a lombot összegyűjti akár az utcáról, akár a házból. Ezt a halál komolyan mondom, ezt nem az egy csillagokról olvastam le, hanem olvastam ilyen leveleket, ahol beírnak az önkormányzatba, ha már megteszem azt a szívességet, hogy levegőt adok a kerületnek, mert a kertemben van egy fa, akkor adjanak meg több zsákot, meg nekem sarokházam van, meg stb. És hogy miért nem ad zsákot az önkormányzat? Most ugye történetesen azért viszonylag gazdagabb kerületekről beszélünk. 200 font egy ilyen zsák, vagy 250, nyilván ez sok pénz akkor, de hogy maga a szemlélet az az, hogy ez nem az én.
De gondolj bele, hanem globális méretekben mibe kerül ez az egész játék. Ugye, az, hogy 1000 tonnákat elvisznek például.
Az ilyen 10 millió tonnát.
Igen, és mennyi fölösleges terhelése a környezetnek. Hát a... A 16-dik a teljesen ingyenes az egész. Tehát ott például van egy kastély, a cigárai kastély, ott megszámoltam, 100 darab zsákba volt kirakva a kastély parkjából.
Hát ilyen óvodák, iskolák elé.
Hát mondom, hogy kérdeztem az embereket, mondom, ember, hát nem tudom, ki van itt, gróf vagy báró, vagy nem tudom, mondom, szóljon már neki, hogy ne. Hát tudják ők, hogy hát hülyesség, de hát azt mondta az uraság, hogy össze kell gyűjteni. Ma azt mondta a önkormányzat, hogy ki kell rakni. Hát persze nem egészen ezt mondta, de hát az értelme ez is lehet a dolognak.
De nem cégek előtt, meg nagyobb üzemek előtt, mindenhol én is láttam, hogy tucatjával teszik ezeket a zsákokat. Jó, közterületi komposztálás, több ilyen hasonló zöld fa, már bocsáss meg, hogy így mondom, futottam vele össze, és mondta nekünk, zuglói kertészeknek, hogy össze kéne ezt hangolni, és a közterületeken vannak zuglóban, tudod, mint a vezérút, egy csomó ilyen széles zöld sávok, hogy oda tegyünk le komposzt kereteket, az elvas csodálatos, meg egy rajzol jól mutat. Szerintem minden hulladékot oda hordanának, és nem lehetne. Tehát itt megír az a kérdés.
Ez nem jó módszer, én már kipróbáltuk,
hogy ez
nem
hogy működik
így.
Mert én egyszerűen nem érzem még elég éretnek a polgártársainkat, hogy ha a levél van ráírva, akkor a levelet tegyen be, a fűbe füvet, a nem tudom miben.
Én nem károsztatom őket egyébként. Mi a Újpalotán csináltunk egy olyan rendszert, aztán nem lett semmi folytatása, hogy csináltunk egy komposztkarámot, ami azt jelenti, hogy körbe volt kerítve egy ilyen, tudom, 10 négyzetméter, és volt egy lépcsőház, kapott kulcsot, és mindenki oda lehordta a komposztálókba. De mindenki csak kulcsot tudott bejutni. Tehát nem mindenkinek szóltak. Most ezt mindenki lépcsőház előtt meg lehetne csinálni, Újpalotának a hulladékát 50% vagy 30-40-50%-kal lehetne csökkenteni. Csak ez kellene szándék. Ennyi.
Én nem fogjuk folytatni.
Hallójárat. Az egyik fülünkön be, és a másikon is. Kertek, mesék, szerelmek. Megyeri Szabolcs műsora.
Beszélgető társam továbbra is Gellért Miklós, reklámfotósból lett komposzt nagykövet, és menjünk oda-vissza, hogy voltak, akik mindenféle szuper oktatóprogramok, és nem tudom, felvilágosult honlapok, és zöld gondolkodás nélkül valahogy a vérükben, a genetikájukban volt a komposztálás. Szerintem lehet, hogy mondtuk volna nekik ezt a szót, hogy komposztálás, lehet, hogy nem is tudták volna, hogy mi ez. Ők a bolgárkertészek. Zuglóban nagyon sok bolgárkertész volt, még én magam is saját szememmel láttam, és ettem a paradicsomból is minden, és nekem ez azért nagyon nagy kapaszkodó és segítség a mindennapokban, mert nagyon sokszor beszélgetek zuglói lakosokkal, akik elmondják nekem, hogy hát fiatalember, jó, hogy maga kertész, meg nagyon aranyos, meg minden, de hát higgyel nekünk, ebbe a földbe nem terem meg semmi, amikor próbálnak hárítani, hogy nem tudom, mi nem rendezik az utcafrontot vagy az előkertet, és akkor mindig csak elmesélem, hogy ugyanezen a zuglói homokon, a tápanyag szegény zuglói homokon, ami nagyon megfagy télen, nagyon fölforrósodik nyáron, mezitlábas, bolgárkertész, parasztok, kőkorszaki módszerekkel. Tehát szerintem, hogyha a 90-es évek elején egy bolgárkertész lefotózzunk meg, hogy mit csinált meg, hogy talán mondjuk a műanyag slag kivételével, ugyanilyen fotót készítettünk volna róluk 1000 éve, nem tudom, pont 1000 éve itt voltak-e, de több száz évvel ezelőtt.
Hát ez 19. század jó, végétől van.
Akkor 100 évvel ezelőtt, tehát mindenféle modern találmány nélkül ők voltak, és ilyen óriási fejnagy káposzták voltak, saláták. Én akkor okokkal gyerek voltam, de mégis ilyen égírő paradicsomok voltak, de biztos 2 méterig megnőtt a karó mellett a paradicsom. Ennek egyik feltétele nyilván az öntözés volt, amiről lehet sokat beszélni, mert hogy patakvízből öntöztek, aminek van tápanyagtartalma, nem
volt úgy, a bolgárkerék, azt ők hozták
bolgárkerék, így van, és hát nyilvánvalóan ahhoz, hogy ezek a zöldség, és ezek ugye intenzív kultúra volt ugye a zöldség, tehát ott alig pár hónapod van rá, hogy valami nagyot alkossál, azt egyszer lehet elrontani. Valamit tudtak akkor a tápanyag utánpótlásról. Lehet, hogy nem tudatosan, de tudták, és hát az eredmény az önmagáért beszél.
Nem volt alternatívája. Nekem ugye, amit írtam egy cikket erről ugye az utolsó bolgárkertész címmel, valaki írta, hogy hát nem az utolsó, de hát gyakorlatilag a végét járja már ez a kultúra. Gyakorlatilag ők szerves rágyát használtak, mivel hogy például akivel én beszéltem, ott a Árpádföldön találtam egy embert. Az volt nekem a feltűnő először is, hogy én mivel biciklivel közlekedem, hogy volt egy olyan kert, egy óriási nagy kert volt, és egy pici háza valahol hátul. Hát előbb-utóbb mondom, hogy ide be kell mennem. Aztán bementem, és kiderült, hogy az illető 60 éve bolgárkertész. Gyakorlatilag ugyanezt a technikát
használja. És ő még él?
Én 85 éves, és minden áldott nap a kertben van. Lehet, hogy azért én ilyen sokáig, mert hogy dolgozik, és kint dolgozik a kertjében. Tehát ez egy nagyon érdekes történet. Úgyhogy nála például találtam meg ezt a bizonyos bolgár kereteket, ami arról szól, hogy ez egy ilyen osztott, most sikerült szereznem, hogy 2,5-szer 1,25-ös nagysága volt ennek, ez egy fakeret volt, és osztva, 4 felé volt osztva, mint egy ablak, és voltak ilyen kis, milyen szót lehetett találni, mindegy, lényeg az, üveglapokat lehetett berakni, ilyen kis, mint ahogy a tetőcserepet fedésben, és ezek gyakorlatilag befekték az egész feletet, és ők ezt használtak, csináltak hozzá egy keretet.
És fából, a csíráztatás meg a palántáverés.
És ez volt a meleg ágy. És a meleg ágy miről szól? A szerves trágyáról szól. A komposztálásnál, aki foglalkozik vele, az megtudja, hogy a komposztnak van egy olyan fázisa a legelején, amikor egy friss szerves anyag kerül bele, akkor beindul egy irdatlan nagy hőtermelés. Amikor a hőtermelő baktériumok kezdik el ezt lebontani. És akkor akár 60-70 fokra is fölmelegedhet ez a komposztáló maradó anyag. Régen ugye ezért voltak a kazaltüzek vidéken, mert esett az eső, és a szénakszalmak azzal begyulladt, mert annyira beindult ez a folyamat. Na most ők ezt használták fölhőtermelésre, úgyhogy februárban már ők tudtak palántát nevelni ez alatt a üveg keret alatt.
Én annyit tudok a tápanyag visszaforgatásról, hogy a Rákospatak partján, mentén kiszedték a vizet a patakból, most ez a kerékkel, vagy hogy azt nem tudom, de gyanítom, hogy nem volt azokban a házakból, nem láttam
ez egy ilyen mechanikus dolog. Ez még az ókori Egyiptom,
gondolom, meg ilyen csatornákon elvezették, ebben ugye volt tápanyag, ez végigfutott a paprikaágyáson, és hát óriási paprikák.
Szennyvíz még kevés volt benne, igen.
Nem volt benne szennyvíz, stb. Ez rendben is van, de hogy magával, amikor letermelték a zöldségeket, vagy ezeket a különböző kultúrnövényeket, ezeket elkomposztálták, erről van bármiféle forrásod, vagy
azt tudom, hogy ez ember nekem elmesélte, hogy a 60-as években szállítottak a Lehel piacra a polgárkertekből, és visszafelé elmentek a sörgyárba, gondolom Kőbányára, ott pedig még lóval szállították a sört, a sörös kocsikat. És onnan hozták haza a szerves trágyát. Tehát szerves trágya, lótrágya az rengeteg volt.
Amikor a paracsom elfagyott, meg a paprika elfagyott ősszel, akkor ezeket a növényeket, ezeket kidobták a terület szélére, vagy pedig elkomposztáltak és visszaforgatták.
Szerintem ezt együtt kezelték a szerves. Ezt, látod, ezt nem kérdeztem meg, de legközelebb meg fogom tőle kérdezni, emlékszik erre. Én gondolom, ezt ugyanúgy kezelték. Hát régen a szemétdomba kert, a falusi szemétdomba, az azt jelentett, hogy minden szerves anyagot, amit az állatok nem ettek meg, az oda került, abba volt trágya, minden egyéb. Hát nyilván majdnem mindent megettek az állatok, de olyan nem volt, hogy hulladék. Hát 50 évvel ezelőtt ez a szó nem is ismerték szinte, vagy olyan dolog volt, ami az volt a hulladék, ami ez a szerves anyag. Tehát ennek mindennek megvolt a helye. Én azt gondolom, nem gondolom, hogy ezt most ők elégették volna, nem tudom, mit csináltak volna vele.
Jó, hát bolgárkertészek mi már nem leszünk sajnos, meg olyan boldog egyszerű életet nem fogunk élni, mint ők, meg a napsütés.
Nem tudom, még lehet, hogy lesz.
Még lehet? Ja, hát igen.
Ki tudja, még az élelmiszerrel egyre több problémánk lesz, és már most is nagyon sok problémánk van, amit az elején már jeleztem, hogy olyan mértékben tápanyaghiányosak az élelmiszereink, hogy gyakorlatilag ezt többek mondják, hogy minőségi éhezésben van az ember. Tehát nem illetve, hogy annyi betegség van. A betegség jó része az egyszerűen a tápanyaghiányra vezethető vissza.
Most történetesen én kertész vagyok, de azért még nekem is kihívás mondjuk növényvédelem nélkül mondjuk gyümölcsöket termeszteni. Tehát én mondjuk, mit tudom én...
Akkor mondok egy érdekes
A, lusta vagyok, B, nem akarom, meg kutya, meg gyerek, jó, meg teknős, nem tudom micsoda, de én például úgy vagyok a gyümölcsfáimmal, hogy általában ugye a fele az lerohad, meg nem tudom micsoda, nem érdekel, mert én meghoztam ezt a döntést, és azt tudja, hogy egészséges, meg nincsen vegyszerrel kezelve, stb. De nagyüzemi szinten egyetemen mondják a szakemberek, hogy növényvédelem nélkül lényegében lehetetlen ellátni.
Az egész nagyüzemi gazdálkodás a probléma gyökere.
Na jó, oké, csak itt Magyarországon csak 10 millió ember kell jól lakatni, de a világszinten ez pedig úgy egy elképesztő.
Sajnos vissza kell térni a vidéki élethez. Ma a falvak néptelenednek el, nem tudom mennyire ismered, ma 50 falu felmértek, hogy 50 faluban már csak 3-4 ember lakik, mindenki megy a városba, na most a városban sajnos annak a városétnek az egyik mellékhatása pont az, hogy olyan módszerekkel termelik ennek a rengeteg embernek az élelmiszerét, ami egy katasztrófa.
Jó, tehát egy mai korban élő ember, aki attól ideges lesz, hogy 2 éves az okostelefonja is belassul, az szerinted vidéken ki fog menni szőlőt metszeni februárban, nem tudom, mi
lesz. Lesz olyan stádium, amikor az emberek hanyat homlok fognak menekülni, és egyébként fiatalok között sokan mennek már vissza vidékre. Hát a városok ez egy fenntarthatatlan életforma, városi élet. Egyébként még egy dologot mondanék erről a betegségekről. Például nem csak az embernek van meg az állatoknak immunrendszere, a növényeknek is van. Na most, ha a növények megkapják a szükséges összes tápanyagot, nem műtrágyában, hanem szerves trágyából, akkor ki fog derülni, egy csomó minden eszembe ellenállóvá válnak. Ez sem biztos, hogy köztudott. Tehát ezt azért elmondjuk
az
mindig.
A gyengültségek, kórokozók, meg a hiánybetegségek, ezek nyilván abból fakadnak, hogy nem tartjuk
olyan... És ki tudja még mi minden. Tehát igazából a természet egy nagyon érdekes. Néha az ember egészen új dolgokat tud olvasni. Ugye ez az allelopátiás hatás, hogy egymásra is hatnak a növények. Tehát rendkedek dologról még nem tudunk mindent. Tehát vannak nagyon furmányos módszerek a biogazdálkodásban is. Tehát ha visszatérünk az ősi módszerekhez, a gyökerekhez, azaz a talajhoz, akkor kiderül, hogy a talajt, ha rendbe tesszük, kiderül, egy csomó minden probléma meg fog szűnni. Vagy lecsökken nagyon-nagyon nagy mértékben.
Itt ebben a kis műsoromban nagyon sok szakemberre beszélgettek faápolásról, hogy a fakivágások, hogy a fatörzsének a védelme, hogy a városi fák. Rengeteg olyan kertészeti, tájépítészeti, akármilyen terület van, ahol nagyon a nulláról kell kezdeni az, hogy egyáltalán a közbeszédben erről szó legyen, meg az emberek elkezdenek ezzel foglalkozni, gondolkozni, és egyáltalán érdeklődjenek irányt, meg még tudják, hogy létezik ez. A komposztálásban azért mondjuk az elmúlt 30 évben azért nagyon sok olyan szakembernek, meg lelkes aktivistának, mint amilyen te is vagy, köszönhetően azért ez most már egy köztudott dolog. Mondjuk, hogyha megnézzük, hogy az elmúlt 30 évben nagyon sokan értesültek erről, belekezdtek, belebuktak, újrakezdtek, azért vannak ugye önkormányzatokban most külön ember foglalkozik a komposztládákkal, nem tudom, de ez egy óriási eredmény. A következő 30 évben milyen irányba kellene a lakossági szemléletformálásnak fordulnia, hogyha egy szintet szeretnék lépni a kiskertek komposztálása terén?
Szerintem itt sokkal komolyabban kéne venni a kommunikációt. Tehát azért én mondom, 20-25 évig ebből éltem. Tehát nagyon jól tudom, hogy az embereket lehet jó irány, meg rossz irányba is befolyásolni. Ez tipikusan egy olyan dolog, ami egy jó irány. Sokkal többet kéne erről beszélni. Egyébként az egész komposztálási programnak pont az a lényege, hogy én az elején rögtön rájöttem, hogy ha én előadásokat akarok valahol tartani, a kutya nem fog eljönni. Viszont a programban mindig arról van szó, hogy kapnak egy komposztáló edényt. Ez a mézes madzag, ez a bónusz. Akkor mindenki eljön és véghallgatja az előadást.
Az, hogy komposztálás meg környezetvédelem, a legtöbb ember erre ásít, de azt mondja, hogy neked van-e problémád az, hogy a zöld hulladékot hova tedd a kertedbe, arra 100 emberből 100 fölteszi a kezét.
Meg hogy a szomszédod állandóan éget. A fene ott tegye meg, ugye? És akkor meg elmagyarázzuk, hogy nem kell azt égetni, mert a természet úgy működik, hogy... És akkor kapunk a végén egy ajándékot, és akkor az emberek nagyon boldogak lesznek, hogy jaj, hát én mégis valami hasznos dolgot is hallottam. Nyilván ez értelmes előadásokat kell tartani, és nem tudományos értekezéseket, de ez nagyon jó bevált, és én ezt 20 éve ezt csinálom, és ezt mondom. Hát mostanában épp a környezetvédelem nem éppen a fejlődés homlok terében lévő dolog, már a minisztérium is megszűnt, és hát most akkor nem menjünk bele ezekbe a részletekbe, tehát én most eléggé killódom ezzel az egésszel, de... Ha másért nem, azért, hogy a hulladékot jelentős mértékben csökkentsük, a valódi hulladékot, mert ugye a hulladéknak elég nagy hányada ma már, az komposztálható. Vagy a temető. Hát én a temetőben ott születtem a Kerepesi temetővel szembe is, és egyszer bementem a Kerepesi temetőbe, hogy mit csinálnak már vala sok levél? Hát az levéle, hát azt mondják, ők összetakarítják, és elviszik, mondom, de az Isten áldja meg magukat. Hát mi nem lehet azt a temetőbe hagyni? Hát mert tönkre teszi a sírokat, ne vicceljen már. De mondom, akkor csináljanak a hát végén egy karámot. Megcsináljuk szívesen.
Na most a Kerepesi temető, ez a Fiumeti temető.
Igen.
Hát, ott igen. Régebben, én még egy pár hónapot diákként dolgoztam, és ott ennek a temetőnek a legvégében volt egy komplett kertészet, ami aztán megszűnt, sajnos, tehát hogy ennyire komolyan volt ez annak idején véve, mert egy akkora, hát ez egy fantasztikus
park. De a Népligetben is láttam, hogy volt a végén hátul valahova gyűjtötték a szerves.
Föl volt építve, ez persze.
Tehát, tehát ha más nem, akkor hordják oda hátulra azt a sok fa levelet. Ha annyira bántja a szép érzéküket, már mondjuk a temető hangulatához szerintem hozzátartozik, hogy összeleullik a fa levél, ugye a elmúlás. Tehát az, nem is értettem az egésznek a filozófiai hátterét, de mindegy.
Hát igen, csak ha nagy tömegben ott van, akkor
hordják hátra.
Meg tavasszal elcsúsznak rajta a
ügyesek. Jó, tudom, elcsúsznak rajta, meg a giliszták is ott hemzsegnek, és akkor mitől lerágják az ember cipőjét, meg nem tudom, mindenféle vannak ilyen nagyon
érdekes.
Szörnyűséges dolgok történnek. Na most lényeg az, hogy óriási pénzek mennek el, hihetetlen erőforrások, nem is tudom, ilyen 100 milliós nagyságrend, azt az összes temetőből el kell innen szállítani, ezt a sok nyavajás fa levelet.
Azt szerintem a fővárosban össze van gyűjtve ez a zöld hulladék, ez biztos, hogy egy 100-as nagyságrendben
ugye?
Beszél.
Biztos. Kemetőt nem tudom, de valami számot lehet, hogy hallottam, de nem
emlékszem. Az összes kerületet mindent összeadnánk, ez nagy pénz.
Horror az egész.
Igen, csak ugyanakkor, amikor az ember meglátja ezeket az autókat, amin ott vannak a zöld hulladék, ugye tudod, ilyen ezek a csipegettővel teszik föl a közteletekről, azért úgy mindig elgondolkozok, hogy legalább akkor ez rendezetten van elvéve, mondjuk a főkertnek a telepére, vagy mondjuk a nem tudom hova, és akkor ott le van.
Szerinted
darálva,
az mindig visszakerül oda is, ahova szükség
ezt
van?
Nem állítom, de...
Mert az megint pénzbe kerül, amikor vissza kell vinni, nem?
Igen, csak legalább akkora lépés lenne, és ez persze nagyon ideális, és most azért beszélgettünk, hogy ebbe az irányba menjünk, csak hogy olyan elképesztő mennyiségű munkát kéne beletenni. Tehát csak ehhez, hogyha erre rá akarunk venni embereket...
Mondjuk, én azt vállalnám, esküszöm, vállalnám. Imádok dumálni, mint észrevetted.
Ezt az önkormányzatokból kéne, minden ők azért külön egy komposzt felelős, kellene egy komposztratégia, hogy most már ilyen nagy szavakat használjunk, egy budapesti komposztratégia, ahol meg kéne határozni, hogy akkor mi az, amit beviszünk a központi telepeire, mi az, ami otthon van, mi az, ami elfogadott. És igen, valóban erről sokkal-sokkal többet kéne beszélni.
Ebben mélységesen egyetértek veled. És hogyha erre lenne lehetőség, akkor
de
én szívesen be...
meg valami államtitkára, szívesen, vagy valakivel,
hát, figyelj, most próbálom föltérképezni az új rendszert, ami most kialakult az utóbbi években, hát most egy-két embert már találtam, de nem egyszerű az ügy. Most leszálltak egy országos komposzt népszerűsítő program. Hát várom, hogy majd talán szólnak nekem, hát ha értek hozzá, de lehet, hogy nálam nagyobb szakemberek is vannak, biztos.
Hát reméljük. Beszéljünk egy picit az élelmiszerről, mert hogy ez látom, hogy nagyon ebbe az irányba mész.
Hát ebbe is benne vagyok most már.
Kenyérről írtál ilyesmikről.
Hát igen, ugye a kenyér, ugye azt tudod, hogy milyen a örökké friss digitális kenyér. Hát le kell tölteni az internetről, és ki kell 3D-ben nyomtatni. Na most ez nagyon humorosan hangzik, de a mai kenyerek minősége az körülbelül hasonló. Sokan nem is esznek kenyeret, meg az egész gluténérzékenység mögött is valami nagyon mély, a talajokkal összefüggő, meg a fajtákkal, a gabonafajtákkal összefüggő.
Nem emlékszem, hogy a pésődömények milyenek voltak diákkoromban, és hát most meg csak közelíti, az biztos.
Na, de, igen.
Csak hogyha az elmegy, milyen gurmé, nem tudom, milyen, nem akarok neveket mondani, milyen pékségekbe, ahol nyilván többe kerül, de hát annak úgy jó íze van. De hát, tényleg,
én ma egy péket tudok, most nem fogom reklámozni, oda járok egyébként minden héten 15 km oda 15 vissza biciklivel, de azt mondom, hogy azt a kenyeret, azt nem lehet pótolni mással. Na most ők nagyon szigorú szabályok szerint készítik, ráadásul mind a hármójuk diplomás ember. Tehát ma már egy normális péknek diplomájának kell lenni, szinte azt kell mondanom. Egyik az még ráadásul ökológus is, tehát pontosan tudja, hogy milyen gabonából lehet normális kenyeret sütni, milyen minőségből, és kovásszal sütnek.
Jó, az hamar megérkeztünk külön. A szakoktatás, azért tudod, hogy nem hömpölygő tömegek mennek mostanában a péknek?
Hát tudom, mert én próbáltam beférkőzni valahogy, és nem sikerült, tehát én már ilyen akként is nem tudok közni. Nincs jelentkező, aki ilyen el akarna járni ilyen képzésre sem. De hát mondjuk az a képzés, az a nagyüzemi képzés mondjuk, de legalább lenne egy papírja valakinek.
Ha na, a világot nem is tudjuk megváltani, egy kis kertben, egy pár száz négyzetméteres kertben foglaljuk össze azokat a sarokpontokat, amiket már most valaki megtehet, akár olyan élelmiszer termeljen, és nyilván nem tud kenyeret előállítani, de legalább a zöldség gyümölcsben, és hogy te ezt az egész szerves anyag egyenletet a te ideális elképzelésed szerint, ezt te hogy tartanád bent egy átlag mondjuk budapesti vagy agglomerációban lévő kertben?
Hát először is az agyunkat egy kicsit át kéne alakítanunk, ugye kertben be kell fejezni a rendrakást, tehát ezt a részét ezt felejtsük el. Legalábbis ősszel biztos, hogy ne csináljunk rendet. Már olyan értelemben, hogy ne takarítsuk ki a kertet. Tehát a falevelet sem.
A legtöbb kertészeti újság, meg minden az meg hát a barkácsáról, azok erre mennek, hogy tavaszi nagy takarítás, még van is egy ilyen szó. És hogy alapvetően, ugye főleg ez a németországi angol kertek, az itteni példaképek, minden élére van.
Egy sok berendezés eszköz kell hozzá, mert nyilván nekik az a céljuk, hogy a szerencsétlen ember, mondjuk a fűnyírás a legjobb példa arra, hogy régen nem volt fűgyűjtő, mióta kitalálták, az ott az emberek azt gondolják, hogy összes fűszát össze kell gyűjteni.
Jó, de ez más fűmagkeverékek is voltak. Tehát...
Jó, hát jó, lehetne hagyni a füvet, azt úgy nőjön, ahogy neki ott tetszik. Tehát előbb-utóbb olyan fajok szelektálódnának ki, amelyek az bírják azokat a körülményeket. De az, hogy a talajból eltűnik a tápanyag a füveknek is, az azért van, mert mindent összegyűjtünk, amiből lehetne majd a tápanyag szegénynek.
Hát szerintem egyébként a házi kertekben, vagy a magánkertekben a műtrágya jelentős része. Most oké, hogy ezek ilyen szabályozott tápanyagládású, meg nem tudom micsoda, de döntően a pázsitokra kerülnek ki.
Tudom, igen. Elég gyönyörű, vadzöldnek ellen, de egyébként, hogyha valaki mondjuk a füvét nem gyűjteni össze, és nem vinni el, és szétszórná, akkor egy pár nap alatt az a fűnek az a tulajdonsága, hogy nagyon magas a nedvességtartalma. Egyrészt ott maradna a nedvesség.
Másrészt egy befilcesedik a fű alatt, nem?
Hát, hogyha ilyen vastagon rajtot hagyja, azt nem igen. Szereti. De hogyha jól szétszorod, és rendszeresen vágja szegény ember, hogyha ő füvet tart, akkor az akkor törődni kell. Ugye nem gyereke van, azt etetni kell.
Igen, a füvet fű is egyik legmaterálisabb dolog. Én mindig azt szokták mondani, hogy ott nem akarok semmit, csak egyszerű füvet, hát ennél is se találtál volna.
Jó, hát egyébként meg komposztálni kéne a végső esetben, de ha ott hagynak, egy pár nap alatt az eltűnne, mert ugyanak a nedvességtartalma gyorsan fog tűnni. És visszakapna azt a tápanyagot, amire a szegény talajnak szüksége lenne. Ki kéne próbálni. Akinek ezt mondtam utána, mondta, hogy látod, asszony, mondom, hát a hála Istennek most már látod, itt mondja nekem, akkor már többet nem kell ezt összegyűjtenem, mert annyi gondom van vele. Hát most fel van hatalomban, mindenki próbálja ki, hogy ez hogy működik. Hát nyilván rendszeresen kell nyírni, mert vastagon van rajta ez az a levágott fű, akkor nyilván befülled az egész. Ha másik meg, hogyha mindenképpen komposztálni akkor meg haradjon ott a helyben, csak füvet önmagában nem jó komposztálni, azt össze kell keverni például falevéllel, mert a sok nedvességből rothadás lesz. Na ezért fontos az, hogy odafigyeljünk, hogy ne engedjük túl nedvesedni a komposztunkat. Mert ugye be kell lőnünk, hogy levegő is jusson bele, meg nedvesség is. És hogyha ezt be tudjuk lőni úgy középre, akkor nem fog rothadni. Fűre meg főleg igaz ez. És akkor utána lesz egy jó komposztunk, attól kezdve már megvan az alapa az, hogy bármit tudunk termelni, mert ez a legfontosabb.
És itt valahogy az embereknek tényleg a szívére kell hatni, mert tulajdonképpen azért, hogyha valakinek van egy, nem tudom, 3-400 négyzetméteres kertje, mondjuk itt azért, hogyha úgy vannak benne fák, fásszárúak, akkor azért legkevesebb egy 2-3 köbméter szerves értékes, nem hulladék, hanem ilyen zöld javak letermelődik ősszel. Tehát azért azt bele kell varázsolni egy komposztba. Hát akkor és aztán azt le kell... Igen. És aztán jövőre egy másikat. Tehát azért mindenképpen, és ehhez képest... Jó, csak végig gondolja valaki, és azt mondja, hogy a fene inkább azt elvittetem tényleg zsákkal, és akkor nem tudom, 20 000 forint, kb. Annyiba kerül egy ilyen szuper minőségű műtrágya. Tehát nehéz még a pénzzel érvelni, tehát valami teljesen más évrendszert kell fölépíteni, nem tudom, valami sokkal ábrákat kéne mutatni, mint a cigis dobozokon, hogy kérem szépen így zsigereled ki a talajodat, meg így veszed ki belőle a tápanyagot.
Tehát ami a kertből hiányzik, az hiányzik az élelmiszerünkbe, és ugyanez van a mezőgazdaságban, tehát azért az élelmiszerek olyan rosszak, amilyenek, vagy gyakorlatilag már szerintem néha már nem is alkalmas emberi fogyasztásra, ugyanaz a probléma, hogy a talajokban nem kerül vissza a hasznos tápanyag. Ha mindig csak valamit kiveszünk valami rendszerből, az előbb-utóbb el fog fogyni. Minden nap levágunk egy fát, előbb-utóbb az egész erdő el fog fogyni, hogy kivágjuk azt a fát. Tehát ez ugyanaz a talajnás. Ha nincs tápanyag, nem utánpótlás, akkor előbb-utóbb ki.
Igen, mert ugye a kert az egy hihetetlen intenzív kultúra, mondjuk egy erdőhöz képest, ahol mondjuk vannak a fák, lehullanak, ott van, és tényleg onnan senki nem viszel, így van, pontosan.
De már lehet, hogy gondolkodnak
ezen a túl nagy munka lenne.
Mindegy, ha valami üzlet van benne, akkor biztos megvalósítják.
Nem, szerintem mondom, szerintem ez a takarítás mánia, meg az, hogy így uralni a teret, így minden rendben legyen, mindenhol belássunk, minden tiszta legyen, tehát szerintem ezt kellene valahogyan átállítani.
Figyelj, de hozok nektek ide a Klubrádióba egy csomó kiadványt, nagyon népszerű, elég jól tudok írni, népszerű formában, itt kirakjuk ide, és meg felszólítjuk, akit érdekel, hogy vigyen belőle. Mert más nem tudok, hogy tényleg a kommunikáció, az egész összes előadásom erről szól, vetitek, minden élményszerű
óvodások. Na mi a tapasztalatod? Ezt akartam még kérdezni így a végére, hogy egy óvodást mennyire lehet lekötni a komposztálás 5 fázisával? Tehát...
Abban nem, de akkor itt jönnek a másféle módszerek, játékosan, mi a komposztálható, mi az, ami nem táblához kerül. Hát amikor tavaly az Omékon ott voltunk, azt mondták, hogy nem akarták elhinni, hogy ennyire élvezték a gyerekek. Mert olyan verseny volt, a gyereket nyilván nem leültetni kell, szegény egész nap úgy is ül, hanem valami olyan verseny kell, a futni is lehet.
Ilyen folyamatáblát lerajzolni,
nem, nekik az nem kell. Nekik az a érdekes, hogy kapnak egy kártyát, azzal kirohannak oda valahová 20 méterre, és ott eldöntik, hogy ide kell rakni, vagy oda. A másik, amelyik a leggyorsabb, az a győztes, de csak akkor, ha minden jó helyre kerül. Tehát ki van ezt találva? Ennyi az egész. Minden fantázia kérdése. Mivel kreatív vagyok, ezért ugye ezt tudom használni, mert a reklám szakmában jól jött a kreativitás, itt is azért jól jön.
Van olyan óvoda egyébként, ahol a gyerekeket engedik, hogy részt vegyenek benne? Mert ez is egy
vannak, már kezdenek a tankertek újra, kezdenek egyes helyeken megjelni. A régen volt,
nekem
szinte mindenütt volt.
Nekem is tapasztalatom, hogy egyre több óvoda csinál, emeltágyás, meg ilyesmi. Csak hogy tudod, így félték, hogy jaj, hát a gyereket, ha dolgoztatom, most a dolgoztatás alatt azt érjük, hogy a műanyag talicskájával eltör 3 darab levelet. Persze. A komposztig, ebből 2 elhagyult közben, de hogy bele megy az a fejébe, hogy én most akkor komposztáltam, most mindegy, hogy mennyi.
De meg, hogy éle, ott látja, hogy működik a természet.
Igen, csak sokszor ezt még azt tapasztalom, hogy nem engedik meg, jaj, hát mit szól a szülő, meg hát azért van a gondok, de...
Tudom, a digitális kultúra az a legfontosabb, csak az a baj, hogy lassan majd a biteket fogjuk megenni, mert már nem lesz más. Tehát jó lenne már kicsit kihozanodni ebbe a világba. Digitális intelligencia, meg ilyenekről beszélnek, ott a hajam az égnek áll, édes Isten, de a természetet figyeljük már meg, hogy ott mi van, jó, az hát... fontosabb lenne.
Jó, hát
az a magasabb rendű, a digitális kultúra természet nélkül nem fog működni, az jó lenne, ha belátnánk.
Ha egyszer lekapcsolják a villanyt, vagy kihúzzák a zsinót a falból,
akkor megyünk kapálni,
kaszálni. Akkor jövünk mi. De
akkor
lesz, Okay. Kellért Miklós, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én is örültem.
Viszont hallásra.